Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2016. október 16-án vasárnap 10 óra 7 perckor. Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Mai témáinkból a következő percekben minden részletre kiterjedő beszámolót hallhat arról, mi történik a Kalocsai Szentháromság téren. Ha pedig már a tér felújításról kérdezzük Vörös Mártát, az érsekség beruházásait koordináló főegyházmegyei főépítészt, akkor a nagy templom oldal kápolnáiban lévő szőnyegek alatt húzódó világról is szó esik majd.
Próbálnak alá nézegetni. Ennek még nincs itt az ideje. Mi már azért levettük ezeket a szőnyegeket természetesen, de nem ok nélkül vannak ott. Azért vannak ott, mert alul még nem vagyunk készen.
Erről többet nem sokára. Októberben időszaki tárlat nyílt a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma szakközépiskolája és kollégiumának Martinovics utcai könyvtárában, melyet két héten át látogathattak az érdeklődők. A bemutatkozó alkotó Kriptáni Halász Zsuzsanna népi iparművész, akinek munkásságáról Romsics Imre néprajzkutató múzeumi igazgató beszélt a megnyitó ünnepségen.
Hát ezt tessék tudni, hogy a kalocsai népművészet nem a mai város, hanem a mai várostól keletre lévő valamikori pusztaságokat benépesítő kalocsaiaknak a népművészete.
Ez a Turmix, mindjárt kezdünk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Most hallott, ez volt a Happy It a Korona FM 100-on, ahol már is kezdődik a Turmix. Kriptáni Halál Zsuzsanna népi iparművész hímzéseiből láthatott kiállítást a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma Martinovics utcai könyvtárában. Az alkalmi kiállító térbe került alkotásokat és azok elkészítésének különlegességét a megnyitó alkalmával Romsics Imre néprajz kutató, a Vizsky Károly Múzeum igazgatója méltatta a megjelenteknek.
Nagy kérdés az, hogy miért rendeznek egy ipariskolában, én csak így mondom, elnézést kérök mindenkitől, egy népművészeti kiállítás. Talán két oka is lehet ennek, hiszen a régiségben, abban az iskolában tanítottak varrónőket. Tehát a varrónőkhöz talán ez a kézművesség és az ipari munkásághoz a kézművesség nem áll messze. A második ok pedig az lehet, hogy mégiscsak Kalocsán vagyunk, és a kalocsai népművészet az messzi földön híres. Gondolom mindenki tudja, hogy néhány esztendő óta nagyon komoly listákra került, hogy ilyen csúnyán fogalmazok ez a népművészet. Először megpróbáltuk a zen egy védő listájára fölrakni. Néhány éve ezelőtte sikertelenek bizonyult, de 2012-ben az UNESCO-nak a listájára, a szellemi kulturális örökség listájára fölkerült a kalocsai népművészet, másodikként az országban, és hogyha én azt nézem, hogy az első helyre a mohácsi sokacok kerültek föl, akkor azt mondom, hogy magyarként elsőnek van fönn ezen a listán. Nem árulom el az okát, hogy miért nem mi voltunk az elsők, miért csak második helyre szorultunk vissza. És két éve ezután, 2014-ben pedig Hungarikummá nyilvánítják ezt a kalocsai népművészetet, Paprikáva Egyetembe, és hát egy kicsit eltérök most a témánktól, de nincs olyan ország, vagy nincs olyan város Magyarországon belül, akinek kettő hungarikuma volna, ezt Kalocsa tudta produkálni, sőt, talán nem árulok el titkot, hogy egy harmadik valamit is szerettem volna, hogyha főkerül erre a hungarikum listára, ezt egyelőre visszautasított a Hungarikum Bizottság, de bízom benne, hogy a kalocsaiak segítségével, ugye az volt az ok, hogy nem elég ismert ez a valami, én bízom abban, hogy a kalocsaiak segítségével egy-két év múlva újra beterjeszthetjük, ez pedig a paprikás kácsi, ami egy világritkaság, az életben senki nem csinálta, csak a kalocsaiak, még halka mondom, hát ha vannak itt olyanok, még a bátyai rácok se így csinálják 4 kilométerre itt mellettünk, pedig ők is ismerik a paprikás kácsit. Csak máshogy. Ennek a titka, hogy mi cukorra sütjük, és ilyen tényleg a világban nincsen. De visszatérve a kalocsai népművészethez. A kalocsai népművészet ezt illendő tudni minden kalocsainak, nem a mai városnak a népművészete. És ez az oka, hogy én azt mondtam, hogy ezt a kalocsai bírós nótát én Homokmégyinek ismerem, a Zsuzsanna Szakmárinak, a Drágszéli Drágszélinek, a Csertői Csertőinek, a Keserűteleki Keserűtelekinek, és nem sorolom föl mind a 32 kalocsai szállást. Tehát ezt tessék tudni, hogy a kalocsai népművészet nem a mai város, hanem a mai várostól keletre lévő valamikori pusztaságokat benépesítő kalocsaiaknak a népművészete. 6 közigazgatási egység van ezen a területön ma, egy Kalocsa mellett Drágszél, Homokmégy, Csertő, Szakmár, és hát ezt az újtelek nevet én nem szeretem kimondani, mondjuk azt, hogy Keserűtelekből, Résztelekből összehozott új település, és természetesen a hozzájuk tartozó sok pici szállás. Ezek a kalocsai. Nagyon sokan morgolódnak rám, amikor ilyenről beszélök, hogy a mai Kalocsán van mindenféle gyütmönt, evangélikusok, reformátusok, rácok, tótok, svábok, csak kalocsaiak nincsenek, mert a kalocsaiak kint vannak a szállásokon. Persze ez féllábú igazság, amit mondtam, mert ahogy beköltöznek a 60-es évek vége után a tótok, a rácok, a svábok, ugye a szállásokról is visszaköltöznek kalocsaiak, tehát persze vannak kalocsaiak a mai Kalocsán is. De ezt tudják, hogy a szállásokon kiköltöző birtokos parasznépesség, kalocsai parasznépesség az, aki finanszírozni tud népművészetet, hiszen ez pénz kell, mint ahogy a mai divathoz is pénz kell, úgy régen is pénz költ ehhez. Tehát a Drágszéli, Homokmégyi, Csertői, Szakmári, Keserűtelek, Részteleki jómódú birtokos kalocsai parasztok tudták a népművészetet maguknak kialakítani, virágoztatni. Mondom ezt akkor is, hogyha a 19. században éppen a szegények azok, akik elkezdték varni a kalocsai mintákat. Ez egy fehér hímzés, ez a régi kalocsai, az első kalocsai hímzés, amit singlölésnek mondunk, szintén fehér volt, de valahogy máshogy nézett ki. Itt nincsenek ilyen régi darabok. Hogy ez a hímzés elkészüljön, ahhoz köllöttek olyan emberek, akik ezt elő tudják állítani. Azt szoktam manapság mondani, hogy varni könnyű, én is tudok, ha nagyon akarok, volna időm és leülnék, de akik ráírják az anyagra ezeket a minták, azok kevesen voltak. Ezeket hívják író és pingáló asszonyoknak, akik minden szálláson léteztek. Persze mindig voltak divatos íróasszonyok a másik szálláson, és akkor is divat volt, hogy nem a saját íróasszonyom a íratok, hanem a harmadik, negyedik szálláson lévő éppen divatos íróasszonya íratok. De ez a tudás, ez egy nagyon-nagyon kényes tudás volt, nem mindenki birtokolta, nagyon kevesen volták, akik ezt a tudást birtokolták, és az biztos, hogy öröklődött szülőrű gyerekre, és ez mindig lányra öröklődött. Anya a lányának, nagymama az unokának örökítette át ezt a tudást. Van néhány több generációs íróasszony itt a kalocsai szállások körzetibe, akinek a kiállítására most gyűjtünk, ő nem több generációs, és talán ez a legnagyobb érték annak, amit művel, hogy ugyan ott voltak a családban azok az asszonyok, akik tudtak hímezni kéze, gépe, és ezt a tudást természetesen átadták a lánynak az unokának. De Kriptáné Zsuzsanna valami mást is akar, ő meg akarja tanulni, hogy hogyan lehet ezeket a mintákat ráírni erre az anyagra. És ez becsülendő dolog, hiszen a mai világban egyre kevesebben vannak azok, akik erre képesek, hiszen azok az íróasszonyok, akik meg itt vannak közöttünk, azok is egészen mással foglalkoznak, nem a népművészködéssel. Nagyon fontos, hogy vannak olyan emberek, akik akarják ezt megtanulni, hogy tovább lehessen örökíteni azt a tudást, amit hangsúlyoztam, hogy az UNESCO szellem örökség listájára került, és Hungarikum listára került fel. Zsuzsanna ezzel foglalkozik, régóta hímez, odaadta nekem a nációját, hogy körülbelül merre járt. Ezen például nincsen rajta egy olyan múzeumi kiállítás, bár épp a tárlóban megtaláltam a fényképét, amikor még a kalocsai hímzőkör tagjaként a múzeumban egy kiállítást rendeztem nekik, nem is emlékszem, 10 éve ezelőtt, akkor még csak hímeztek. A kézművesködésre való hajlam, a szándék jutott odáig, hogy most már tanul. Itt ül az elsősorban édesanyám, akihez kijár megtanulni ezt az írást. Kíváncsi vagyok, hogy mire fog ez a tudás menni, hiszen azt szoktuk mondani, hogy ez a lelkibe van az embernek, valahogy úgy bele kell születni. Nem lehet Isten igazából tanulni ezt a művészetet. Persze mindenki tanult valamikor valakit. Hogyha Zsuzsannában megvan a szülőknek az a hajlam, amit átadtak neki, akkor én azt gondolom, hogy meg lehet majd az a készség, képesség, hogy meg is tanulja ezt a motívumokat, és ne kacsázanak majd ezek a motívumok azon az anyagon, hanem szépen íveljenek, ahogy itt szoktuk mondani, hogy kanyargósan szépen menjenek majd azok az indák. Úgyhogy én azt kérem, hogy nézzék meg ezeket a motívumokat, hiszen azt látom rajta, hogy a régi és az új világ keverődik. Persze itt nem szeretnék belebonyolódni szakmai problémákba. Itt mögöttem lévő darabokon van, amin keverődik a régi és az új. De hogyha kimegyünk az előtérbe, akkor ott van valami egészen új, a fiúk biztosan meg fogják csodálni. Ugye nem mondom ki a nevét annak a cégnek, mert nem fizettek az iskolának, hogy azért reklámot csináljunk nekik. De egy fürdőruhára tervez motívumokat. Nem tudom, hogy hogy fürdenek ebbe a pamuka hímzött ruhákba a hölgyek, és hogy napoznak rajta, hogy azonnal kimegy a színe, meg lehet, hogy összerántja a fürdőruhán a bevizesedő fonala azt a vékony anyagot, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy a népművészet, így benne a kalocsai népművészet se állhat meg ezen a ponton, ahol most vagyunk, hiszen azt tudni kell, hogy az a parasztvilág, ami fölvirágoztatta ezt a kalocsai népművészetet, az 1960-as években eltűnik. Itt vannak még közöttünk ugyanazok az asszonyok, akik még tudják, hogy ezt hogy kell csinálni, ezért úgy szoktunk fogalmazni, hogy konzerválódik az 1950-es évekig kialakult kalocsai népművészet. Tehát ez már nem újul, meg nem tud megújulni, mert nincs meg az a társadalmi közeg, ami megújítsa. De viszont van igény rá, hogy mégis ezeket a motívumokat valahogy átörökítsük a modern világba. Erre jó példa ez a fürdőruha probléma. Már a WC papír csomagoló papírján is ott van. Szoktam mondogatni Pestön konferenciákon, hogy remélem, vagyis nem szeretném megérni, hogy a türülő felületre is rákerüljön. Tehát nem biztos, hogy minden jó, amit most eltalálnak ebbe a nagy divatba, de ez a fürdőruha, én azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy megmutassák, talán ez tényleg nem is fürdésre alkalmas, de hát mindennek megvan a maga funkciója. Úgyhogy azt kívánom Kriptán és Zsuzsannának, hogy tényleg megtanulja az utolsó rözzenését is ennek a népművészetnek, és arra szeretném emlékeztetni a közönséget, hogy úgy értékelje ezt a munkásságot, hogy nem sokan vannak azok, akik saját erejükből jutottak el oda, mint például is népi iparművész címet szöröz, mert most halkan fogom mondani, mert hát ha vannak itt olyanok, akik érintettek, vagy elplegykálják majd az érintetteknek, de a legtöbb kalocsai népművészetmester és népi iparművész a háziipari szövetkezetnek a jóvoltából kapta meg a címét. Nagyon kevesen vannak azok, akik saját erőből, saját pénzből, nagyon sokba kerül. Ugye édesanyám népi iparművész, népművészet mestere, nem szeretném megsatszolni, hány millió forintba került az, hogy ezt a címet meg lehessen szerezni. És akkor az időrű természetesen nem is beszél. Zsuzsanna ugyanezen a nyomdokokon halad, saját erejéből minősíteti a műveit, népiparművészeti címet érte el, és hát bízunk benne, hogy olyan szintre tudja majd fejleszteni ezt a tudást, hogy majd egyszer 10 év múlva, 20 év múlva ennyit kívánjak. Népművészet mestere címet is meg lehet majd célozni. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal ajánlom mindenki figyelmébe ezeket a mögöttem lévő alkotásokat, úgyhogy kérem, hogy ilyen szemszöge nézzék ezt meg, és kívánok még egyszer sok sikert a kiállítónak, Kripta Istváni Halász Zsuzsannának.
Kriptáné, Halász Zsuzsanna népiparművész kalocsai időszaki kiállításának megnyitójáról hallott a Romsics Imre múzeumigazgató gondolatait. A Turmix folytatásában, ahogy ígértem, részletes beszámolóval jövünk a Szentháromság tér és a környező épületek felújításának részleteivel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Egyszer, hogy nehéz az életbe, annak éljünk.
Nova évet hallott, ez volt a Kalandor, ez pedig továbbra is a Turmix. Pontosan 10:30 van, jön a folytatás. Nagy erőkkel folynak a kalocsai Szentháromság téren zajló érsekség által irányított épület és térfelújítási munkálatok. De vajon mi minden tárul fel a szeme előtt? Mi mindenről nem esett még szó a Főszékes Egyház liturgia számára nyáron történt megnyitása óta? Erről beszélgetett Vörös Márta érsekségi beruházásokat koordináló főépítésszel, Vörös István szerkesztő riporterünk.
Arra kérlek, hogy először talán arról mesélj nekünk, hogy mi történik most itt a Szent Háromság téren. Kordonok, kis függönyök mögött, azért szemfülesek beláthatnak. Mi történik most?
Hát most már egy néhány munkán túl vagyunk a téren. Azt is érzékelhették, hiszen nem lehet átjönni a téren, sokan fennakadnak a kerítésen. Kicseréltük azt az 500-as nyomóvezetéket, amely a Kalocsa Szíve programból kimaradt a Fogtői út végétől, tehát a Szent Háromság tér felüli pontjától, egész hiszen a katolikus iskola nővérek óvodájáig. Ez egy elég nagy munka volt, nagyon mélyen volt ez a vezeték, de igen szükségszerű, hiszen a hibáiból látszott, hogy ez egy olyan akna, egy olyan veszélyforrás. Egy tűzcsapot lekötöttek erről a vezetékről korábban, ami korhat volt már nagyon, és hát, hogyha ez a nyomóvezeték eltörik, az igen sok vizet pumpált volna a templom köré. Ez a nyomóvezeték juttatja fel a regionális rendszerből egészen a víztoronyba. A város teljes ellátását biztosító vízmennyiséget bele lehet gondolni, hogy micsoda víztömegről beszélünk. Ez készen van ez a munka, de készen van annak az elektromos huroknak is a fektetése, amelyet a Démásszal közösen végeztünk. Hozzáteszem, az 500-es nyomóvezetéket is az érsekség cseréltette ki. Támogatást is igénybe veszünk, ezt most így az elején elmondom, de 75-25% arányban mindenhez az érsekség saját forrást biztosít a Szent Háromság téren. Azért ez egy nagyon nagy pénztömeg, amit a város érdekében is megtesz az érsekség. Készen van az a hurok, amely szintén a városi elektromos hálózatnak a része, szerves része, és egy igen szükségszerű része, hiszen ettől ennek a szakasznak a segítségével lehet majd úgymond kettős betáplálást biztosítani. Tehát ha az egyik részen egy műszaki hiba miatt nincsen áram, akkor erről a másik irányból még ezek a trafók, ezek a kapcsolószekrények áramot tudnak kapni, és így az áramszüneteket jelentősen le lehet csökkenteni. Ez a Démás saját érdeke is, de a legfőképp a város érdeke is, a köztünk a mi érdekünk is, illetve az érsekség érdeke, hiszen az épületeink ennek a huroknak a biztosításával így akkor majd nem marad áram nélkül. Itt az érseki kastély, a Székesek Egyház, az Asztriceum Érseki Múzeum, Katona Istvánház, ezekről az épületekről van szó. Ez a hurok is a teljes tér, szinte a határoló kerületének a felét, talán a háromnegyedét is érintette. Ez is most készen van. Ezzel egy időben el is tudtuk helyezni azokat a napelem kábeleket, amely a Székesegyház számára és a múzeum számára is megépültek. Tehát most már el lehet mondani, hogy mind az érseki kastély, mind ez a két másik épület elektromos fogyasztását a napenergia termeli.
Ez az a napelem rengeteg, amit, ha jól emlékszem, tavaly mutattatok be ott a kastély mögött, amit láthatunk, az a nagyon-nagyon nagy napelem rengeteg, onnan jön a rásegítés?
Az a rendszer, amit akkor bemutattunk, az az érseki kastélyt látta el. Most egy másik rendszert telepítettünk, amely nagyságrendjében körülbelül akkora, mint az a rendszer, de az most már két másik épületet tud ellátni. Tehát két év alatt gyakorlatilag fele költségből csak nem kétszer annyi energiát tud termelni az a napelem, amely technológiájában is két év alatt fejlődni tudott. Ennek óriási jelentősége van, hiszen a Székesegyháznál is már minden fogyasztóval elektromos rendszere váltottunk, tehát az üvegfödémek, amik készültek, sőt üvegfalak, azok is fűtenek. Márványlap fűtés, amely egy kőlap, egy igazi eredeti márványlap, hátuljában mint a cekasz, úgy kell elképzelni, elektromos szálat vezettek. Ez egy kész termék, amit nagyon szépen lehet alkalmazni olyan történeti környezetben, mint például a templomok, de még az érseki kastélyba is, szalonokban, nagy ebédlőben ilyen márványlapokat helyeztünk el. Maga a múzeum is önmagában egy nagy fogyasztó lesz, hiszen a kiállítás és az installációk is, a világítás is rengeteg energiát fogyaszt, és a Székesegyházban is, az altemplomnak is ugye télen-nyáron fénnyel kell dolgozzunk majd, ha a látogatók jönnek, hát ez mindez jelentős energiát igényel, és ezt a napelemmel termeljük meg.
Az igen, és hogyha már így szóba kerültek részletek, például a Főszékes Egyházban, szerintem a megnyitás óta mindenki talán arra a pillanatra vár, amikor megkérdezted, hogy mikor vesszük le a szőnyegeket.
Igen, sokan próbálnak alá nézegetni, ennek még nincs itt az ideje. Mi már azért levettük ezeket a szőnyegeket természetesen, de nem ok nélkül vannak ott. Azért vannak ott, mert alul még nem vagyunk készen. Abban a pillanatban, amikor eljutunk odáig, hogy ez látogatható lesz, a szőnyegeket elvesszük.
Tehát addig egy ilyen teljes fedésben, egy ilyen baladai homályban marad az altemplom.
Igen, nem véletlenül, hiszen azért nem önmagában létezik ott sem semmi, hanem egységében kell nézni majd a külső feltárásokkal, és mindazzal a kiállított tárgyakkal, amit a múzeumban fogunk bemutatni, és ennek van egy lelki terheltsége most, igen, tehát ez tudatos, igen, tudatosan zárjuk el az információt, viszont sokkal jobban megéri, hiszen csak várni kell rá, és sokkal teljesebbé válik, mint ha most ezt megnyitnánk. Ráadásul még azért porosak azok a felületek, tehát nem is olyan esztétikus, bár nekem így is nagyon tetszik, de gyönyörű. Egyszerűen nem tudok jobb szót rá magam számára, nem tudom másképp kifejezni, csodálatosan szép a látvány. Világítását is már elkészítettük, és hát ha teljesen a tárgyakra, vagy a pilérekre, vagy a falakra irányuló fénnyel tudjuk ezt megtenni, teljesen más a hatás, más az élmény, és ezt nem szeretném másképp megtenni. Aki lejutott és szembesült ezzel a látvánnyal, mindenki megakad. Tehát valóban lenyűgöző önmagában, viszont nagy közönségnek megnyitni nem így szeretnénk. Szétrugdossák a csontokat, tehát letörik a köveket, tehát olyan környezetben nem is biztonságos. Másrészt pedig, amikor is ezt papíralapú, vagy akár mobiltelefon alkalmazáson, vagy tablet alkalmazáson majd bemutatjuk, ahhoz azért teljességgel kell ezt megtenni. És mire még most dolgozunk a külső részeken, bár már nagyon sokat tudunk, nagyon sokat mértünk, nagyon sokat ástunk, és nagyon sokat dolgoztunk vele, mindaz az információ, az az adat, az a kis tárgy, azt fel kell dolgozni. Hát ezek a feldolgozási folyamatok is még messze nem ott tartanak. Egy kiállítást, vagy egy nagy közönség számára a történő megnyitást nagyon meg kell dolgozni ahhoz, hogy az emészthető legyen, és ne egy ilyen poros, koszos munkaterület legyen, amit bemutatunk. Ez nyilván nem cél.
Ha jól emlékszem, akkor annó azt mondtad, hogy az a cél, hogy majd az altemplom, a tér, illetve az Astriceum így egységében legyen megnyitva. Úgymond a turista forgalom előtt, mert ugye legutóbb azt mondtátok, és ez tartja is magát ugye a szélsőség, hogy a turizmus számára nem, viszont a hitélet számára már a nagy templom is, a Főszékes Egyház is nyitva van. Ez a célkitűzés gondolom változatlan, ugye?
Igen, a nagy templom egészen június 25-től minden nap látogatható a szentmisék alatt szentmise számára. Tehát aki szentmisére akar jönni, részt venni, az bejöhet. Nem lehet filmezni, kamerázni, fotózni, tehát volt rá példa, hogy bejött valaki, és rászóltunk, hogy ezt nem lehet megtenni. Nem a nagy közönségnek nyitottunk meg, de a liturgiának igen. És azóta minden, ami ehhez a feladatkörhöz kapcsolódik, már volt a templomban. Sajnos már paptemetés is volt, de hál' Isten keresztelő is, tehát a szép keresztelőkút, az már nem is egy gyermek számára adta meg azt a keresztséget, amit ugye az atyák feladat körébe messze beletartozik. Esküvők, számosak, és azon a napon is nagy öröm töltött el, hogy a papszentelés az új mise mellett két esküvő, majd rá következő napon keresztelő, azóta is több is. Úgy gondolom, hogy ahogy az arcokat is láttam, vagy amilyen visszajelzéseket kaptunk, hogy azt az áhítatot, amit kell egy székesegyháznak visszakapni, azt visszakapta a saját maga ragyogásában és nemességében és emeltségében. Tehát úgy gondolom, hogy hitélet számára hitelesen tudtuk a munkánkat elvégezni.
Jócskán van még mondani való a tér alakulásával kapcsolatban. Rövidesen szobor áthelyezésről és barokk tér koncepcióról is szó esik. Most viszont egy dalnyi vagy két dalnyi szünetet tartunk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Up at night until till the morning. You see the light, why does it blind you when instead it should have filled your world with color? Don't look down, I understand this love can make you feel like you were falling under. We won't drown, there's always time to sing a song and walk along this road together.
listening, mama.
Mama,
tell me.
Mama,
I'm listening, mama. Tell me.
Mama,
I seen rivers cry.
Szandesz Andrást hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol bizony folytatódik a Turmix, és akit érdekel a Szentháromság tér, annak környéke és a felújítások, az fülöljen megint, mert hogy azt ígértük, folytatódik részletes beszámolónk a megújulóban lévő kalocsai Szentháromság térről, és még mindig az ott folyó érsekségi beruházásokat vezető Vörös Márta főépítésszel beszélget Vörös István kollégánk. Ugye egy csomó minden kiderült már, de azért vannak újdonságok, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mik azok, amelyeket főképp a térburkolatról, a zöld felületekről, illetve az ott lévő szobrok mozgatásáról hallhat érdekességként.
Ugye itt éppen a háborús emlékművlábazatánál beszélgetünk. Lehet, hogy néhány hónap múlva itt már, ugye, ha itt szeretnénk beszélgetni, akkor egészen máshova kellene menni, erről korábban előzetesen hallhattunk. Azt lehet-e tudni, hogy a tér arculata terveitek szerint hogyan fog változni az elkövetkező hetekben, hónapokban, mert gondolom, hogy ahogy látom, amikor erőkkel megy a munka, itt azért hetekről, hónapokról beszélünk.
Igen, és az látszik, hogy mi a fő cél. A fő cél az, hogy ennek a térnek a határoló épületei, amitől ez a tér barokk térnek mondható, tehát mi, amikor barokk térről beszélünk, akkor azért beszélünk barokk térről, mert barokk épületek határolják, sőt, érseki épületek határolják, amelynek nagyon komoly múltja van. És ez a tér attól válik barokk térré, hogy ezek az épületek helyreállítódnak. Ezek térhatárolóvá válnak, nem csak arculatukban, homlokzatukban, hanem épületükben, funkciójukban, nyitottságukban. Sok olyan helyre szeretnénk beengedni a látogatót, amelyre eddig nem jutott be. Itt például az Asztriceum Érseki Múzeum esetében is, maga az udvar is egy olyan több funkciós téré válik, ahol nem csak szoborpark, hanem pihenőpark és egy olyan diszponibilis tér is lesz, ahol akár rendezvényeket és kisebb koncerteket is lehet szervezni. Tehát maga a földszint az egy picit nyitottabbá válhat, hogyha majd így használják. Az épületet mindenképpen, mondjuk én magam úgy terveztem, hogy a múzeum az élően változni tud. A tér önmagába egy átszerveződésen esik át, tehát ezek a szobrok, ezek a szobor együttesek, nem az a lényeg, hogy na tegyük odébb, mert itt útban van, hanem az a lényeg, hogy mindegyik megkapja a maga olyan helyét, amellyel többet tud adni, többet tud mondani. Például a Szent István szobor most csak úgy úszik a térben, de bekerülve majd a Szent István kori templom tengelyébe és a fő utca tengelyébe, ezzel egy picit időrendben is helyre kerül, időrendben megjellegzi azt a két másik tér elemet, de magát az utcát, amit ugye róla neveztek el, de legfőképpen a Szent Istvánkori templomot. A háborús emlékmű az ugye az első és második világháborúnak az emléke. Ezen a jelenlegi helyén sem az eredeti, itt is fordítgatták, mozdítgatták már többször, de maga a Szentháromság oszlop is egy többszöri helyen van jelenleg is, a harmadik helye, ahol most már nem látható, hiszen már szétszettük, és már az újrafaragása is jelentősen előre haladott állapotban van. Ez a Szentháromság oszlop sokkal inkább illeszkedik a barokk térre, és itt most a barokkra az időre értem. Ugye az időhöz köthetően az 1700-as évek vége, amikor is a pestis járvány pusztított az országban is, és Európában is, sokkal inkább kapcsolódik. Tehát, hogy időrendben egy picit rakjunk rendet, ezáltal viszont helyet, teret adva annak a szobor együttesnek, sokkal inkább, hogy ne csak mindig ugyanannál a szobornál gyűjjenek össze az emberek. Tehát mindegyik térszervező erővé kell váljon. És jelenleg nem az. ha csak a Liszt-szobróról beszélek, az olyan mellékes helyen van, hogy nem is lehet észrevenni.
Liszt Ferencről korábban azt hallottuk, hogy az övé az egyetlen, amelyik nem változik. Végül is várható, hogy Liszt is mozdul?
Nem, jelentősen nem, de egy picit lehet. A gyalogos utak kialakítása miatt lehet, hogy valamennyit mozdul, de jelentősen nem mozdul. A zöld felületen marad, de most a jelenlegi állapotában alig észrevehető. Egy idegen kevésbé veszi észre. Én ezt konkrétan tudom, mert az itt sétáló emberektől szoktam megkérdezni, így ezért érdeklődök, hogy hol van itt Liszt szobor, tehát fogalmuk nincs róla.
Hogyha arra kérnének, hogy azt az állapotot írd le nekünk, amilyen ez a tér lesz burkolatában, színében, elhelyezkedésében, érzetében, amikor azt mondjátok, hogy most készen áll a szalag átvágásra, akkor mit kell látnunk magunk előtt?
Mert nagyjából elképzeltem, hogy is nyitnánk meg ezt az egészet, de egy olyan időutazást járnánk vele, amely jól értelmezhető az ember számára. Tehát jól értelmezhető, hogy mi az, ami az ezer éves múlthoz tartozik, az fizikailag hol van, és mi az. Tehát, hogy maga a fal, mert látok egy falat, az önmagában kevés.
Én ezt alapján egy ilyen romkertet tudok elképzelni, amiről beszélsz, vagy egy ilyen föld alá üvegfödémről lenézős dolgot.
Igen, igen, ilyesmit kell elképzelni, egy romkertet, de egy olyan teret, amellett, hogy romkert, ahol azért nagyobb tömegek is össze tudnak gyűlni. Tehát itt van zöld felület, nem kevés, de van burkolt felület is, nem kevés. Tehát nem több, mint volt. Ezt hangsúlyozom, mert értek olyan vádak, hogy az egészet le akarjuk burkolni. Nem, sőt, egy gesztenyefát nem kívánunk kivágni, egy zöld felületet nem kívánunk megszüntetni.
Most 2016. szeptemberét írjuk. Mi az, ami már előtted van a naptárban? Tehát mik azok, amik akár határidők, akár pályázatos határidő, akár csak általad megszabott határidő, vagy ilyen lélektani határidő, amik ti magatok állítottatok fel, hogy mi fog itt történni, mikor, hogyha erre jár valaki szétni, ez akkor mit lát, milyen fázis, milyen folyamatot lát?
Az nagyon fontos, és talán a térhez is kapcsolóan fontos, hogy maga a múzeum és annak a külső és belső terei úgy lettek kialakítva, és úgy lettek felújítva, mert ugye itt azért el kell mondani, egy kanonokház állt helyre az eredeti arculatával, eredeti belső terével és részben funkciójával is. Mindenképpen a történeti környezetet bemutatni szeretné. Tehát nem elvenni belőle, hanem magában a múzeumban is, a belső terekben is mindig háttérként ott van az érseki kastély és a főszékesegyház. Ezt ha sétálunk bent a terekben, mert most jól látható, hogy bizony a székes tornyát a legbelső zugban sétálva is látom.
Rengeteg az üvegfelület.
Igen, igazából az ablakon kitekintve látom, de van, hogy tükröződve látom, akár a liftnek az üvegfalán tükröződve, de maga az érseki kastély is. Most ugyan lombosak a fák, de télen gyönyörűen belátszik, tehát a kastélyra nyit a múzeum nagy üvegfelületekkel. A város felé nem nyit, a felé inkább zárt maga a múzeum, de hogyha a múzeumban sétálunk a belső terekben is, akkor mindig valamiféle történeti részre, kert részre látok rá. Tehát ennek az érseki kastélynak a kertje is be van vonva ebbe a látványba, és ebbe az érzetbe. Tehát az a múlt, az a barokk múlt, amit remélem a kiállításba is majd jól érzékelhető lesz, és sok információval tudjuk feltölteni, ami persze eddig is nyilván egyesek számára ismert volt, de talán ki tudjuk egészíteni sok-sok olyan szépséggel, amit nem csak kibányászkodtunk a földből, hanem összegyűjtöttük mint adatot. Tehát az ezer éves múltnak, és igen, az érsekségnek a jelentőségét, és azt a jelentőségét, amelyet együtt élve a várossal, szimbiózisban, és egymásra épülve éltek végig évszázadokon át. Mind a viharokban, tehát a történelmi viharokban, és szenvedésben, mint pedig abban a virágzó korban, amiből konkrétan tudjuk az országra is jellemzően, az 1700-as évek egy rendkívül prosperáló virágzó időszak volt. Ekkor épültek az épületek számossága, köztük a kanonokház is, tehát ennek a történetek köré, és az érseki kastély építése történetek köré is foghatóak azok a szép lakossággal együtt működő élet, amelyet hát remélem szépen kifejtve fogunk tudni majd bemutatni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy most mindezt megosztottad velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Vörös Mártának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főépítészének köszönjük a közreműködést. Jövő héten folytatódik az Éteri térszemle sok-sok új információval.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix!
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked. Turmix.